Jézs Gábor, nyíregyházi helytörténész a vendégünk. Jó napot kívánok, köszönjük szépen, hogy itt van nálunk.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1956. október 23-a, ezekkel az eseményekkel foglalkozunk, méghozzá a nyíregyházi vonatkozásokkal. Nálunk nem 23-án volt a forradalom, illetve nem akkor kezdődött.
Nyíregyházára a forradalmi események 3 nappal később. Október 26-a az a nevezetes dátum, amikor a város népe is megmozdult. Egy sajnálatos esemény adta ennek az előzményét, hiszen az előző napokban Budapesten a tánok testvéreket meggyilkolták, és a tánok testvérek meggyilkolása miatt a Kossuth meg a Vasvári Pál gimnáziumnak a tanulói tüntetést szerveztek volna erre a napra.
Még mielőtt tovább mennénk, az ő személyük miért fontos Nyíregyháza szempontjából?
Ők egy egyszerű fiatal emberek voltak. Az egyik egyetemi hallgató volt, a másik egy mérnökember, akik éppen ott voltak Budapesten azokban az eseményekben, amely már ugye a forradalmi hangulatban.
És akkor ugye ők is nyíregyházi származásúak,
a sírjuk egyébként az északi temetőben megtalálható.
Tehát ezzel a tiltakozással kezdődött
a fiatalok, itthon is a fiatalok álltak ennek a mozgalomnak az élére. Ők szerveztek volna igazából egy ilyen kegyeleti, de tüntetési jellegű megmozdulást szerettek volna elérni, amit sem az iskola fenntartói, sem az iskolának az igazgatói nem engedélyeztek.
És hát ugye nem egyetemistákról van szó, mivel nálunk nem volt egyetem, illetve főiskola még akkor, hanem középiskolásokról, gimnazistákról.
Igen, gimnazista fiatal emberekről.
Utána mi történtek?
Tehát ők szerették volna ez a tüntetés, ugye ezt nem engedélyezték, és akkor október 26-án azért a kossuthos diákok a gimnáziumnak az udvarán azért egy békés megemlékezést azért csak tartottak, és az igazi nagy események azok az irodaháznál. A mai megyeháza, akkor éppen egy görög szabadságharcosnak a nevét viselte az a tér, tehát a megyeháza és az irodaház környékén gyülekeztek az emberek, és hát ahogy ilyenkor meg a budapesteni szokás volt, a forradalom hevében a zsarnokság, az elnyomó hatalomnak a jelképét, a vörös csillagokat, a irodaház tetején lévő vörös csillagot azt leverték. Már előtte korábban a mai múzeum épülete, ami akkor a megyei párbizottságnak a székháza volt, azon is volt egy vörös csillag, annak is leverték. A József Attila kultúrház tetején is volt egy vörös csillag, azt is leverték. Közben, ahol Sztálin szobor volt hivatali irodában, azokat kidobálták. Szóval így folyamatosan az emberekben gyűlt a feszültség, ami az irodaháznál szintén megnyilvánult abban, hogy ebben a szociális stílusban épületnek a tetejéről lévő csillagot ledobták, és helyére nemzeti színű zászlót vitt fel Tomaszowski András.
Tomaszowski András, az ő személye még fontos, a későbbiekben beszélünk róla, de hát gondolom akkor nem véletlenül a Hősök terén vannak a mai napig is évről évre a megemlékezések, az 56-os megemlékezések.
Igen, Györfi Sándornak az 56-os zászló kövét, az pontosan az 50. évforduló alkalmából éppen ebből az apropóból helyezték el ott, és az utóbbi években igen, a mai ifjok, a mai gimnáziumi tanulók ott tartanak megemlékező műsorokat.
No, de nem csak a Zöld Irodaházban voltak fontos események, hanem a Kozák szobornál is.
Igen, a Zöld Irodaházhoz még annyiban maradnék, mert azért ott fontos volt, hogy tehát miután eldobták a vörös csillagot, éppen befutott utána egy villamos, mert akkor még közlekedett a városban villamos, és a villamosnak a tetején volt egy olyan deszka felirat, azzal felirattal, hogy világproletáriai egyesüljetek. Hát azt a kalauz leszerelte. Egy hölgy felmászott a villamosnak a tetejére, és ott lelkesítve a tömeget elszavalta a nemzeti dalt, és a tömeg Tomaszowski vezetésével, meg másoknak a vezetésével, de főleg Tomaszowski volt az, ezután előbb a Kossuth gimnáziumhoz tértek, mert azokat olyan rémhírek terjedtek el ott a szép számban gyarapodó tömeg körében, hogy a Kossuthban a diákokat az ávósok fogva tart, és mentek volna a kiszabadításukra. Hát nem tartották őket fogra, de már ott voltak, akkor mondtak egy beszédet, és ott határozták el, hogy a közelben lévő kozáklovas szobrához vonulnak.
Ez a kozáklovas szobor az Eötvös utca és a Luther utca kereszteződésénél még mindig ott van?
Igen. 1945. május 1-e volt az a dátum, amikor ezt a szobrot leleplezték. Ez is érdekes történet egyébként. Malinovszky marsall, aki annak idején, mikor Nyíregyházát felszabadították 1944. október 31-én, mikor másodszor szállták meg a várost a kozák lovasok, Malinovszkij marssal után a Budapest ostroma is elkezdődött, már amikor megtalálta magán a pácai pászobrászművészt, aki egyik orosz tiszt volt az, aki szovjet tiszt volt az, aki felfedezte Székesfehérvárot, van egy lovasszobra pácai pálnak, és akkor megtalálták őt, mint aki alkalmas személy lehet arra, hogy egy szovjet hősi felszabadító emlékművet, szintén lovasszobrot készítsen. Malinovszkij maga mellé rendelte pácait 45 januárjának közepén, és közölte vele, hogy május 1-én, 45 május 1-én Nyíregyháza egyik terére álmodott egy kozák lovasszobra, pontosan kiadt az utasításokat is, hogy egy ágaskodó ló hátán ül egy karddal kivont kozák a kezében, és ő ezt szeretné oda, hogyha bronzba álmodná. Pácai persze fogadkozott, hogy ennyi idő alatt nem lehet egy lovasszobrot elkészíteni, de hát tudjuk azt, hogy a szovjeteknél akkoriban nem volt nagy akadály. Rendeltek oda mellé egy szovjet tisztet, katonákat, egy szovjet építészt megbíztak a talapzatnak az elkészítésével, és lát csodát, 45 május 1-én a szobor állt, körülötte ott állt a helyi szovjet díszszázadnak az őrsége, plusz kozáklovas katonák is adtak díszőrséget. Leleplezték a szobrot, és a leleplezés végén a magyar katonazenekar eljátszotta a szovjet himnuszt.
És akkor a későbbiekben pedig 1956-ban ez gyakorlatilag egyfajta Sztálin szoborként funkcionált?
Mondhatja nyugodtan, ez volt a mi Sztálin szobrunk, amely kifejezte azt a zsarnoki elnyomást, amiben Magyarország 48 a kommunista hatalom átvétel után részesült, és a Nyíregyháza a személyben akkor ez a szobor pontosan ezt testesítette meg. És az a népharag, ami ott a Kossuth gimnáziumban, a népharag ott egyre magasabb fokra hevült, és oda elvezette őket ehhez a szoborhoz, drótkötelet kerítettek, teherkocsit kerítettek, és a büszke kozák az a földre hult. A talapzatával, a középső talapzatával azt is sikerült földre vinni. Az alsót azt nem az annyira, azt nem sikerült, viszont annak a tetejére is egy nemzeti színű lobogót helyeztek, annak a tetejére felmászott szintén a már irodaháznál megismert Tomaszovszkij András, elmondta a követeléseket, amely nagyban a budapesti követeléseknek feleltek meg, hát ugye az alapvető volt, hogy Magyarország újra önálló független állam lehessen, azért a szovjet hadseregnek el kell adni az országot, és ekkor tűnt fel egy másik szereplő, a tehergépkocsinak a tetejére mászott fel Dandós Gyula, aki egy cigány származású fiatalember volt, a Kossuth gimnáziumnak a negyedikes tanulója, aki pedig a diásának a követeléseit mondta el.
Még egy kicsikét visszatérve a kozák szoborra, később újra akkor felállították.
Igen.
Nem véletlenül gyönyörködhetünk ma is benne.
Ledöntötték október 26-án. Ott érdekessége, hogy tehát a népharagot, amire előtte lévő koszorúkat is szétdobálta, aztán amikor földre hult a lovas, darabokra törték, a fejét viszont sikerült megmenekíteni. A fejét azt később a múzeumban adták le, és kiállítások, évfordulók alkalmából a kiállításokon a szobornak a feje, az eredeti feje az még látható. És mivel a város vállalta azt, mikor a szobort leleplezték 45-ben, hogy azt gondozza, óvja, hát akkor ez a kötelezettsége pedig odáig fajult, hogy 1957-ben a büszke lovas már ismét ott magasodott a talapzat tetején.
Ennek a kozák szobornak majd hogy nem olyan diplomáciai jelentősége van, mint Budapesten mondjuk a szabadság szobornak?
Egy az egyben ugyanaz. Tehát ezen a mi szobrunkon is lehet látni a Szovjetuniónak a címerét, és ugyanaz. Bár mikor a rendszerváltás évei voltak, akkoriban erős szándék volt arra, meg kezdeményezés is irányult arra vonatkozólag, hogy a szobrot azt távolítsák el, vagy legalábbis bontsák le, és egy másik helyre vigyék, egy kevésbé látványos helyre vigyék. Megosztotta ez akkor a városnak a lakóit. Közvéleménykutatás is rendelt el a városnak a vezetése, hogy a lakosságot megkérdezzék, és nem volt igazából egyértelmű. Persze voltak történelmi egyesületek, amelyek követelték, hogy tüntessék el a szobrot, gyakran le is takarták a szobrot, de mindmáig a helyén áll. Akkor annyi elhatározás született, hogy igazából mert úgy ugye temető szovjet katonákat is temettek el a környéken, mint ahogy egyébként a Kossuth téren is, hogy ettől a temető jellegétől megfosztják az emlékművet. És egyébként oda, ha lebontották volna, akkor pontosan egy 56-os emlékművet terveztek, amely, ahogy mondtuk, nem ott, hanem majd a Hősök terén áldották.
Lovas szobor ledöntése után tovább mentek az emberek?
Tovább mentek, és a városnak a főtere lett volt a következő állomás. ahol már olyan 3-4 ezres nagyságúra duzzadt az embertömeg, és ott pedig a Kossuth szobor környékén voltak, szovjet tiszteket temettek el oda, azokat a tiszteket, akik 44-45-ben itt is a környező településeken folyt harcokban estek el, és hát hol máshogy találhattak volna neki díszsírhelyet, mint a városnak a főterén, 2 emlékoszlopot is állítottak, és a népharag, megint ezt a szót használom, a népharag ezeket az emlékoszlopokat is ledöntötte, mint ahogy a közelben lévő hirdetőtáblákat is.
A hirdetőtáblák sem tetszettek.
Bizony.
Egyébként erre szerettem volna rákérdezni, hogy nem tudtam, hogy ott korábban szovjet katonák voltak.
Igen, régi, még képeslapokon is lehet látni, tehát azokat a síremlékeket, amelyek ott voltak, később aztán átvitték az északi temetőbe.
Tehát az maradványaik már nincsenek ott.
Is, igen.
És mindezt egyébként a karhatalom karba tett kézzel.
A karhatalom ezek után a rendőrséget is fölkeresték, csak bocsánat, még a, tehát hogy időrendben haladjunk, tehát ott a Kossuth téren megvolt ez a emlékoszlop ledöntése, utána megválasztották az ideiglenes munkástanácsot is, abban már ott volt Szilágyi is, aki később majd vértanú lett, és közben Tomaszowskék elmentek a rendőrségre is, meg elmentek a börtönbe is, illetve Tomaszowski, bocsánat, ő később érkezett oda, de a rendőrökkel megegyeztek, hogy átállnak a forradalmárok oldalára. A sapkájukból a vörös csillagot kivették, kokárdát helyeztek a helyére, és a feldődött tömeg, az pedig a börtönbe is beszabadult, ahova igazából az lett volna a fő cél, hogy a politikai foglyokat kiszabadítsák. Csak az volt ebben a szomorú, hogy akkoriban nem tudom pontosan, de nagyon kevés volt a politikai foglyok, aki akkor a börtönben volt, de kiszabadították. Azokat is kiszabadították, akik nem politikai okokból kerültek oda. Ezt a Tomaszowskék nem tudták megakadályozni.
A börtön után pedig még tovább mentek a laktanyához.
Igen, hát ott volt még a honvédség. A honvédség, akire szintén számítottak, a honvédség egyébként ki is fejezte a szándékát, mert amikor megalakult az ideiglenes munkástanács, akkor egy teherautóval érkeztek is honvédek a térre, de azért a damjanis laktanyánál történt némi összetűzés, némi kavarodás, sőt, lövések is eldördültek, és az egyik lövés egy Csáhy Ferenc nevezetű századost, hát századoson halálos sebet ejtett, aminek az az érdekessége, hogy azt valójában orosz, szovjet katonáktól származott a lövés, de úgy eldötták be utána, hogy a forradalmárok ölték meg. Úgyhogy Csáhy Ferencnek halálát követően emlékoszlopot állítottak a temetőben, és azon először az szerepelt, hogy az ellenforradalom áldozata, a rendszerváltozás követően pedig a forradalomnak az áldozata lett belőle.
Tehát gyakorlatilag mindkét rendszer magáénak mondta.
Igen.
Mondta.
Miután sikerült pontosítani a halálának a körülményeit.
És a beszélgetésünk elején említettünk 2 nevet, méghozzá Tomaszowski Andrást és Szilágyi Lászlót, ők pedig Nyíregyháza mártírjai.
Ők lettek azokat, akiket a forradalom leverését követően, illetve a szabadsághoz leverését követően többek mellett őket is megtalálták, és elítélték, és őket ki is végezték. A börtönnek az udvarán mindkettőjüket felakasztották 1958-ban, és mint ahogy Nagy Imrét Budapesten és Nagy Imre társait szintén jeltelen sírokban, ugyanígy őket is jeltelen sírokban helyezték el az északi temetőbe, még a saját családtagjaik sem tudhattak róluk hivatalosan, de azért tudtak, tehát a feleségeik azért tudták, hogy hova temették el őket, és tisztes távolból azért megemlékezhettek róluk a halottak napján például. És 1989 a rendszerváltás éve, amikor ugye Budapesten arra figyeltek az emberek, hogy Nagy Imre újra temetése hogyan fog történni, Nyíregyházán pedig 1989. október 6-a ez a nap, amikor itt is exhumálták Szilágyinak és Tomaszewskinak a maradványait, és őnekik is rendeltek egy díszsírhelyet, amely fölé 1991-ben Tóth Sándor szobrászművész mindkettőnek a portré szobrát elkészítette, és most méltó helyen nyugszanak a városnak a mártírjai.
Van egy Dandos Gyulánk is. Vele mi történt?
Dandos Gyulát is elfogták. Ő egy fiatalember volt, Szent Gotthárdra szállították, 2 alkalommal is megpróbált szökni, és a második szökés alkalommal, hogy éppen Ausztriába szeretett volna átszökni, akkor egy fejlövés kapott, és ebbe a fejlövésbe halt bele.
Köszönjük, hogy itt volt nálunk.
Kedves hallgatóink, az iménti percekben arról hallhattak, hogy Nyíregyházán nem október 23-án, hanem 3 nappal később, október 26-án kezdődtek az 56-os események. A nyíregyházi származású tárnok testvéreket a budapesti tüntetés során meggyilkolták. A Kossuth Lajos, valamint a Vasvári Pál gimnázium diákjai ezért szerettek volna egy megemlékezést szervezni a tiszteletükre, amit a fenntartók nem engedélyeztek. Ezt követően kezdődtek az igazi események, Gábor helytörténésszel Gál Tamás beszélgetett.